divat lesz a környezetvédelem. És mindig ez volt Ürkefors az Viannának is az egyik vágya világszerte, ugye az IPCC, az ENSZ éghajlatközi testületének az alelnöke és egy magyar tudós. Ő mindig azt mondta, hogy hát amíg nem lesz divat, nem lesz trend a környezetvédelem, addig mindig nehezebb lesz. De abban a pillanatban, ahogy divattá válik, abban a pillanatban minden sokkal könnyebb lesz. Talán ez most el fog kezdődni.
Igen, igen, csak most még nem a divatnál tartunk, hanem talán a korlátok felszámolásánál.
Igen.
Tehát most még az, hogy kedvet is teremtsünk, hogy ez mondjuk divat legyen, vagy vonzó legyen, az egy második kör. Első kör az, hogy ne érze senki azt a dolgot, hogy igazából, hogy az ő életét bármilyen módon fenyegeti bármilyen fajta mérgezés, károsodás és egyebek. Úgyhogy ez egy ilyen fajta dolog. De nagyon tetszik nekem a divattá tétel, de ugye ez, erről mit szoktunk beszélgetni más alkalmakkor. Látod, mégiscsak összeálltunk három markáns dolgot, ugye? Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál. Pontosan elfogyott az időnk a mai napra tervezett, és folytatjuk. Jó, úgyis most egy nagy változás előtt vagyunk, mi is változtassunk egy csomót, kicsit álmodjunk előre a környezetek ügyében, az emberek, hogy is mondjam, igényei, és a föld igényei szerint egyaránt.
Jó? Egyetértek. Jó.
Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Szia!
Én is köszönöm, András.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Új kommunikációs és edukációs kezdeményezést indított az Európai Adatvédelmi Testület 2026-ban, amelynek célja a kiskorúak adatvédelmi tudatosságának a növelése, a technológiai fejlődés és a közösségi média térnyerése miatt a gyermekek személyes adatai minden eddiginél nagyobb veszélynek vannak kitéve, és a telefonban itt van dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi szakjogász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon időszerű lehetett ez a döntés, ugye, vagy ez a fajta szabályozási törekvés, ugye, ebben az értelemben. Nem tudom, mennyire erősíti meg igazából, hol vannak itt ezekben a történetekben a veszélyek? Hol vannak a veszélyek? A gyerekek tájékozatlanságában, az agresszív, hogy is mondjam, számító programokban, vagy egyáltalán hol itt a baj?
Azt gondolom, hogy mindkettő, vagy hát minden területen igaz, mert hogy ugye egyre nagyobb a platformok térnyelése, amit a gyerkőcök tudnak használni, és ugye az adatvédelmi hatóság már kimondta, hogy nem elég az az életkor ellenőrző, bemondásos életkor ellenőrző rendszer, amit használnak igazából a fiatalok. Ugye ez azt jelenti, hogy rá kell nyomni egy adott gombra, hogy elmúltam 18 éves. Ugye ez már nem elég az életkor ellenőrzés tükrében, és hát ugye maga a fotók és a gyermekeknek az adatai is egy ilyen hát különleges jogállása van gyakorlatilag, hiszen ők kevésbé tudnak tájékozódni, nem értik az adatkezelési szabályzatokat, a nyelvezete teljesen más, borzasztó nehéz őket egyébként a jogaikról tájékoztatni, Uh-huh. És hát ugye ez rengeteg kihívást jelent, és problémát a mindennapokban.
Ez valószínűleg nem csak szabályozás, hanem szakmai kérdés is. Így van, hogy hogyan lehet például, hogyan lehet eldönteni, hogy a gyerek hány éves, aki ott ül a berendezés előtt, és mondjuk nyilvánvalóan azt fogja mondani, hogy ő már betöltötte a 18-at. Mi a másik módszer? Van-e másik módszer?
Ez is nagyon jó kérdés, a szakma most erre próbál meg megoldást találni. Ugye a platformoknak van itt hatalmas szerepe, én azt gondolom, igen, hiszen eddig ebben is egyébként egy jelentős előremutató jogszabályalkotás van. Ugye ez a DSA rendelet, meg ez a DMA rendelet, ez kifejezetten a platformoknak ír elő olyan jellegű kötelezettséget, hogy most már nem csak nem szabad tartózkodniuk, mert ugye régen ez volt a jogállása ezeknek a platformoknak, hogy hát elnézést kérek, én csak egy platform vagyok, aki ide fölrakja a tartalmát, az vállaljon felelősséget ezért. És hát ugye látjuk, hogy a gigantikus nagyok is bevezettek ilyen tartalomszűrő a fake news-on át, tehát hogy a hamis AI által generált tartalomon át egyébként ezeket mind ugye lehet jelenteni, és hát ugye ez kifejezetten most már a platformoknak a felelőssége lesz.
Hallottam egy megoldást, érdekel, amit gondolok erről. Valaki azt mondta, éppen kivel hosszan beszélgetem erről a témáról, azt mondja, hogy igazából úgy lehet segíteni az én gyerekügyeken, hogy a referencia kapcsolatokat kell hozzárendelni. Tehát két ember bizonyítja, anyuka, apuka például alapesetben, hogy az ő kisfiú, kislányuk már betöltötte. Ez elég jó? Mit gondol erről?
Amúgy ez jó módszertan. Ikeres anyuka vagyok, 12 évesek a lányok, tehát én azt gondolom, hogy ahova ők felregisztrálnak, arról kapnék egy üzenetet, akkor ez abszolút megoldás lehetne.
Csak mondtam egy ötletet, csak azért, hogy akkor engedjük el úgy ezt a beszélgetést, hogy ne csak elméletileg beszéljünk, adjunk esélyt arra, hogy mások is gondolkodjanak erre a dologra, mert mindenki érdeke, hogy ez a dolog viszonylag közel legyen a valósághoz, és mindig kevésbé legyenek a gyerekek kiszolgáltatva. Tehát nem vagyok idealista, azt gondolom, hogy nem lehet teljesen megszabadulni a kockázatoktól, de ezt csökkenteni nagyon is kell, és egyetértek ezzel a szabályozási törekvéssel.
Hát, és hát ugye a szakmának is aktívan állásfoglalás kell vállalni, hogy a hosszú 17-70 oldalas adatkezelési tájékoztatókat, szabályzatokat hogyan teszik gyermekbaráttá. Mert hogy a közérthetőség az egy alap kritérium a GDPR-nak, és borzasztó nehéz megfelelni úgy, hogy azért legyen jogász is, de közben a gyermekek is értsék, tehát hogy abszolút kétszintű szabályozás kell, én azt gondolom, tehát hogy egyszer egy a szülőknek, akár akik elfogadják ezt az adatkezelési tájékoztatót, illetve hát a gyerkőcöknek, akiknek az adatairól szól a fáma tulajdonképpen.
Most menjünk az alapkérdéshez, ugye az osztálykép nem mehet automatikusan a Facebookra, ez most hogy kell értenünk, mert ugye általában elég gyakori az, hogy az emberek, gyerekek is, hogy az élményeiket ilyen módon úgy osztják meg, hogy képekkel, ugye ezért a képi kommunikáció sokat erősödött Gutenberg sajnálatára, de akkor is tulajdonképpen hogy vagyunk azzal, föl lehet-e rakni osztályzásat hozzájárulása nélkül?
Hát nagyon jó kérdés, ez az én veszőparipám, mindig el szoktam mondani, hogy itt a különböző adatkezelési manővereket szét kell választani. Uh-huh. Tehát amikor én készítek egy képet, akár egy selfie-t magánemberként, mert ugye itt a cégekre azért sokkal-sokkal durvább jogszabályi kötelezettség vonatkozik, meg sokkal több előírás a GDPR égisze alatt, de ugye ha ezt magánemberként teszem meg, akkor is abszolút elvárható, hogy én tisztában legyek azzal, hogy aki ott mellettem áll, akivel a selfie-t készítem, uh-huh, az csak abba egyezett bele, hogy az a fotót, azt mi elkészítsük egymásról. És hogy ez meglegyen emlékként tulajdonképpen. Én abban nem járult hozzá, nem adta a beleegyezését, hogy én azt mondjuk egy privát csoportban, Viberen keresztül megosztam mással, vagy kirakjam a közösségi média felületre. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, tehát nem azt mondom, hogy itt egy adatkezelési tájékoztatót, egy 17 oldalas adatkezelési tájékoztatót kell az orra alá rugni. Egyszerűen egy kérdés is elég, hogy ez nagyon jól sikerült ez a kép, én ezt kiraknám Facebookra, mehet. Tehát, hogy egy kicsit legyünk tisztában azzal, hogy, uh-huh, hogy igenis, hiába készítettem el én a saját telefonommal azt az adott fényképet, hiába van az az én tárhelyemen, és attól még nem én rendelkezek róla, ugye, hiszen személyiségi joga van annak, akiről a fénykép készül.
De nehéz dolgot mond, mert ez nagyon tetszik nekem, csak ezt hogyan lehet szabályozni, mert ez igazából civilizáció vagy kulturáltság kérdése sok esetben. A köszönés visszaköszönünk, előre engedjük a kisebbet, idősebbet, nőket, szóval ezek nincsenek leszabályozó, emberi együttélés szabályaihoz tartozhatna tulajdonképpen, amit maga mond, hogy megkérdezem, hogy mit gondolsz te arról, hogy én fölteszem a Facebookra.
Abszolút, abszolút. Ezeket ilyen etikai, alapetikai normákká kéne tenni, hiszen ugye a technológiával rengeteg olyan új kérdés jelent meg a közösségi média platform mindennapos használatával, amire egyszerűen nem vagyunk felkészülve. Uh-huh. Sem én, sem az elkövetkező generáció. Nekünk kéne tanítani a saját gyerekeinket, hogy hogyan használják fel etikusan a képeket, mert vannak már egyébként Amerikában ilyen sajnálatos kutatások, hogy a bullyingnak a 90%-át ugye a fényképkészítéssel, jogtalan fénykép felhasználással követik el. Tehát ez a sexting, meg az összes többi ilyen bullying típusános ide sorolható.
Most fordítsuk azért a hallgatóknak, a bullying az a fenyegetettségbe tartás, tökfajta változata, ugye, ha mondhatom ezt. De ha értem a dolgot, de hogyha ez így van, akkor végülis ez hogy lehet elérni például, hogy valaki azt mondta, hogy én nem szerettem volna, hogy fölraktál, és te fölraktad. Mit tehet ilyenkor egy gyerek, vagy mit tehet ilyenkor a szülő, mikor el van keseredve az ő kislánya, kisfia, hogy az ő barátja, ismerőse, osztálytársa fölrakta, és ő nagyon előnytelen az a kép.
Hát ugye jogunk van hozzá, hogy megpróbáljuk leszedetni, először is azzal, aki felrakta ezt a képet, uh-huh. és ugye másodszorban meg a platformhoz tudunk fordulni. Van egy ilyen esetőség, hogy ki kell választani a tartalom megjelenítését, hogy nem járultam hozzá ugye a tartalom kihelyezéséhez, és hát ugye ezekre nem nagyon szoktak reagálni, vagy borzasztó nehéz, de hogyha kevesen tudják, hogyha az adatvédelmi biztosnak vagy tisztviselőnek írnak, ami ugye ilyen BPO, adatvédelmi felelős, tehát hogy ilyen címszóval lehet felkeresni egyébként, és megnézni az adatkezelési tájékoztatóba, hogy ténylegesen mi az e-mail címe, ő neki 30 napja van arra, hogy válaszoljon érdemben ezekre az érinteti megkeresésekre. Hogyha ezt elmulatja, na, akkor lehet az adatvédelmi hatósághoz fordulni, és ott az adatvédelmi hatóság ugye rögtön ugye eljárást fog indítani ez ügyben.
Uh-huh. És eljárás következtében leszedeti hivatalból, ugye? Ez is elképzelhető, ugye?
Igen.
És ott nézem, ennek járnak, vannak egyéb konzekvenciái, tehát mondjuk ez szankcionálható, esetleg van mögötte valami fajta elmarasztalás, ejnye-bejnye, vagy egyből, mit tudom, szigorított börtön 50 évre, vagy hogy van ez?
Nagyon jó kérdés, mert hogy ugye személyiségi jogi jogsértés. Ezt ugye közepes eljárás után lehet, polgári peres eljárás után ugye megvédeni, vagy hát ugye beperelni magát az illetőt. Ugye kevés a hazai tapasztalat ebben, meg hát ugye az adatvédelmi hatósághoz is lehet fordulni, és ott is ugye a bírságtól félnek a leginkább a cégek. Itt magánemberként még kevés bírságolás történt, viszont Svájcban, illetve Ausztriában, a közeli országokban ott elmondható, hogy ott már a magánembereket is több száz euróra bírságolják, akkor például, hogy átnéz egy nem kívánt kamera a szomszéd udvarába.
Uh-huh. Hát igen, ez ami ugye szabályozás, és ugyanakkor civilizáció kérdése, ugye nem tesszük, nem leselkedünk, nem szólunk bele senkinek a privát világába, ugyanez, én abszolút egyetértek, csak ugye az egyik része ugye nyilván a szabályozás, a másik pedig a nevelés vagy kulturális kérdés. Van-e például olyan fajta koncepció valahol, hogy ezt a tulajdonképpen nagyon is elvárható, hogy is mondjam, viszonyt az emberek között, azt szabályoktól független lehessen tanítani, tanulni, iskolába, itt-ott, amúgy, szóval kérdezek egy ilyen fajta sokkal békésebb közelítést a dolog kezelésére, mint magát a szabályozást.
Igen, a szabályozás az mindig túlburjánzik, és borzasztó nehéz a jogászoknak is a munkáját, hiszen mindig csak a technológiai fejlődés után kullogunk, és próbálunk meg valamit részlet szabályaiban tiltani, vagy túlszabályozni, de van számos kezdeményezés, ugye az Európai Uniónak is van egy ilyen kezdeményezése, és nekünk is ebben a Privacy Girls kezdeményezésben, hogy edukáljuk egy kicsit a hallgatóságot, a felhasználókat, a gyerekeket, a szülőket, és beszéljünk róla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezek tényleg ilyen alapvető normákká nőjék ki magukat. Mikor mit szabad, mikor mit tudok föltenni az internetre, hogyan tudok hozzájárulást kérni, és tényleg itt nem arról van szó, hogy egy 17 oldalas adatkezelési tájékoztatót kéne bekérni az érintettektől.
Igen, és gyakorlatilag, de igazából az az izgalmas, és sajnos ez nagyon nehéz, mert igazából az érdekek ilyen módon ott hathol haladhatók, meg ott lehet visszajönni egy csomó ember érdekével, hogyha a valamilyen szabályokat megszegünk. Tehát hogyan lehet a morális tartást egy bizonyos szempontból taníthatóvá tenni, hogy az ember nem teszi, pedig tehetné. Nem rakom föl, inkább megkérdezem. Szóval egy csomó olyan dolgot nagyon nehéz szabályokba foglalni, ami egyébként ilyen kulturális vagy morális kérdés.
Igen, ez így igaz. És hát ugye nincs is edukációnk rá, tehát hogy a gyakorlatban a fénykép készítés és fénykép felvétel a PTK-ban volt szabályozva, tehát még jogszabály helyünk sincsen már, ami megmondja, hiszen ugye a tömegfelvételt azt eddig lehetőségként kínálta föl egy kivételként, hogy ne kelljen kérni a hozzájárulását. De gyakorlatilag ugye nincs ma már olyan okostelefon, ami a beazonosíthatóságot ne tenni lehetővé. Tehát gondolok itt arra, hogyha csinálok egy képet a tömegről, akkor ott már egy zoomolással gyakorlatilag bárki beazonosítható, és ugye olyan éles a felbontása, hogy a tömegfelvétel, mint olyan, gyakorlatilag teljes mértékben kiüresedett.
Azért tegyük helyére, tömegbe vagyunk, szerepelünk, és lefotóznak bennünket a tömegbe, az, hogy is mondjam, csak személyiségjogot érint, vagy pedig nem, most mondok egy konkrétat, mondjuk egy ünnepi felvonulás május 1-én, vagy akárhol, vagy például egy tüntetés, például részt vesz valaki, az őt hozzáállása nélkül lehet őt fotózni?
Igen, itt ez a legnehezebb kérdés, hogy el kell tudni dönteni, hogy ez most személyiségi jogsérelem, vagy pedig hát ugye jogszerű fényképkészítés. És ugye a PTK ezt annó kimondta, hogy ugye minden fényképp felhasználásához, készítéséhez kell az illetőnek a hozzájárulása. Egy kivétel van, a tömegfelvétel. De a tömegfelvételt a PTK nem definiálta, és ezáltal a bírósági gyakorlatra hagyta, hogy megmondja, hogy gyakorlatilag ez mit jelent. És ugye abba az irányba kezdett el 10 évvel, 15 évvel ezelőtt a definíció hajlani, hogy ugye a tömegfelvételből az egyedi azonosíthatóság ténye igazából, tehát ez az, ami most már megszűnt. Tehát egy gyakorlatilag ez ilyen rókafogta csuka, mert a GDPR lehetőséget ad rá, de közben meg a PTK nem, tehát hogy elavult, kellene itt már egy jogszabálymódosítás is.
Úgy tudom, ilyenkor most nem akarok jogászkodni, mintha ilyenkor a kuriai iránymutatások szoktak irányt adók lenni később a bíróságnak, és nem tudom, jól mondom-e.
Igen, ilyen definíciós kényszerben, igen.
Igen, de ez ebben a definíciós kényszerben tartunk ebben a dologban valahol, hogy legalábbis történt egy-két ilyen ügy, ami alapján a kuria állást foglalt, nem tudom, volt-e ilyen még.
Gondolom, igen. Ezek az azonosíthatóság kérdéskörétől elég fel. Tehát azt mondják, hogyha egyedileg a személybe azonosítható, akkor az már nem tömegfelvétel. És ugye ez tűnt meg az okostelefonok világában, mert gyakorlatilag bárkire rá lehet zoomolni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott. Igen fontos dologról beszéltük, és szerintem adódik lehetőség újra-újra visszatérnénk, mert ez mindenkit érint. Rendkívül érzékeny kérdés, és ugyanakkor, ha ezt el tudjuk kerülni, szerintem elég jól tudunk egymás között, egymással együtt élni. Csak be kell tartani ezeket a nagyon pici elemi szabályokat, ami például egymás tiszteletéről, egymás képéről és információjának a megbecsüléséről szól. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Feltámadt a szél, magadnak a vitorlák, erre vártunk rég. Hullámokon vágtatunk egy új kaland felé. Gyere, énekelj! Feszítsd azt a kötelet, tartsd meg az irányt. A szél királynő száguljon az óceánon át, mint egy bátor tengerész. Gyere, énekelj! Mondd, mire vársz még? A kaland hív, amiről álmodtál. A széllel száll. Mondd, mire vársz. A kaland vár. Mondd, mire vársz. A szél királynő a széllel száll. Bátrak néha szerencsen, te jobb, ha észre élsz. És nincsen azzal semmi baj, ha néha kicsit félsz. Együtt megyünk, átélünk, majd 100 000 veszélyt, csak énekelj! Kompa nélkül fújjuk már a szirén énekét, hajóztunk már ott is, ahol a térkép véget ért.
114, 115, 116
117 perc.
Az Őrkén Színház Élőőrök Társasága című sorozatában Mártó László írását Nagy Zsolt olvassa fel.
Tájak értékelése. Egy-egy tájhoz, például az Uzedom nevű balti-tengeri szigethez egy útikönyv szerzője egy számot jelölhet neki értékelés gyanánt, legyen az mondjuk a 666. Egy hasonló jellegű, de nagyobb szabású táj, például Szilt szigete a 6666-os számot kapná. Egy rokon jellegű, de kevésbé nagyszabású a 66-osat. Panoráma nélküli zárt vidékek értékelése az 5-ös számra épülne, tenger nélküli panoráma a Kárpátok-Alpok a 4-esre. A Duna-delta nád rengetegeire való tekintettel a 3333-as számot kaphatná, Luxor környéki egyiptomi táj a 33333-asat. Az egy vagy több számjegy után következő nulla jellegtelen sivár tájékot jelölne. A 2-es szám nagy kiterjedésű tűlevelű erdőjele volna. A szám melletti csillag elhagyatottságot fejez neki. Érintetlen természetet, emberi település nélkül. Egyetlen csillag, számjegyek nélkül a sivatagot jelenteni. Ha tehát a 8-as, a nagy távlatokat, a sokszínűséget, a változatosságot, a nagyvonalú formákat, a szemlélő elbűvölését jelenteni, ráadásul az erdő, a mező, az álló és folyóvizek együttlétét is kifejezni, nem szólva arról a lehetőségről, hogy hozzáadhatnánk a 7-es számot, amely tiszta vízű tavakat jelentene sok teknős békával, akkor a számok révén a tájak szemléletesen és hitelesen volnának jellemezhetők. Magyarország fővárosa Budapest. A nem túl távoli jövőben egy 98.765-ös tájjá fog alakulni, a számok után egy csillaggal. Addig akár Google-ba is kibírjuk.
Fiktív sztori. Ez nem olyan, mint az áramütéses, mi nem csináltunk így.
Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesülethez évről évre érkeznek koratavaszi-tavaszi bejelentések olyan madarakról, amik épületek ablakában, autók visszapontozó tükrében akár napokon át is saját tükörképüket támadják. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülék szennyezésük pedig nagyon zavaró lehet. És a telefonban itt van Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó napot kívánok!
Köszönöm a hallgatókat is!
Sokak élménye ez, amit most maga itt ebben a közleményben átküldött nekünk. Megmondom őszintén, örülök is neki, hogy ezt napirendre tettük, mert sok barátom, ismerősöm bosszankodott ezeknek. Hogy kell érteni? Mit csinálnak ilyenkor a madarak? Miről van szó?
Azért is tesszük közé most már hosszú évek óta a média segítségét is kérve ezt a közleményt, hogy ne ijedjenek meg az emberek, mert aztán jönnek azokkal a válaszokkal, hogy hát tudjuk a Hitchcock filmből, hogy itt valami fura dolog van, szó nincs erről. Olyan értelemben ez egy teljesen természetes dolog, hogy így tavasszal a tavasz beköszöntével a hímek szervezetében a hímnemi hormonok robbanásszerűen túlsúlyba kerülnek, vagy nagy mennyiségük jelentősen megnő. Nagyon agresszívek lesznek, ezért elkezdenek énekelni, védik a területüket, és a fajtársakkal harcolnak. Ugye a természetben stabil tükörkép nincsen, tökéletes tükörkép létezik, gondoljunk egy mozdulatlan víztükörre, de ha a madár a riválisát vélve a tükörképen odacsap, akkor ugye a hullámzás miatt ez a tükörkép megszűnik, ez az inger kioltódik, és gyakorlatilag a madár nem feszül rá a dologra. Viszont a modern világunk tele van, hogy így mondjam, tükörkép szennyezéssel, ugye ablaküvegek, autó visszapillantó, a szélvédő oldalsó üvegek, és hát a sötét színű metálfényezésű autók is gyakorlatilag így funkcionálnak, és mivel a természetben ilyen nincsen, evolúciósan nem tudtak alkalmazkodni hozzá a madarak, ezért napokon keresztül visszajárnak, és órákon át folytatják ezt a kilátástalan harcot a saját tükörképükkel.
Lehet ezt megelőzni? Lehet ezt kivédni? Lehet ezzel szembefordulni? Mert ez egy ijesztő dolog, és eléggé, hogy is mondjam, romboló is, mert az állatok is megsérülnek, ha nem csak amit megtámadnak, és azért ez nem feltétlenül.
A józan paraszti ész és a sufni tuning itt is segít, ugye, hogyha az a probléma, hogy látja a tükörképét, akkor ezt kell megakadályozni, tehát hogyha mondjuk az ablakra kívülről otthoni vagy irodai ablaküvegre ráragasztunk sűrű ragasztószalag csíkokat, újságpapírt, ilyesmit, akkor ez nagyon jól működik.
Még a marketing sem zavaró.
Ha behajtom a visszapillantó tükrét az autónak, ugye modern autóknál már a gyújtás leállítását követően automatikusan behajlanak a tükrök, akkor ez elvileg megakadályozza ezt a problémát, csak hogy ott van az első és a hátsó szélvédő, az oldalablakok, tehát előfordulhat, hogyha mondjuk hazamentünk, jön a hétvége, parkol az autó órákon át, vagy napokon keresztül, és akkor talál rá a madár, akkor legegyszerűbb az egész autót egy régi valami pléddel, vászonnal letakarni, és akkor legalább 2-3 napig ezt fenntartani, mert hogy visszajárnak. Nagyon érdekes, hogy annyira fel vannak pörögve ilyenkor a hímek, hogy emlékezetből visszajárnak egy kicsit balhézni, levezetni a feszültséget.
Bocsánat, nagyon hasonlítanak emberekre, hogy ilyen szempontból, de elnézést a párhuzamért. De az a helyzet, hogy valóban ilyenkor meg is sérülhetnek a madarak, ugye? Gondolom előfordulhat, hogy ilyenkor mindenfajta...
Elfáradnak igazándiból, inkább arról van szó. Nyilván tehát a sérülést nem úgy kell érteni, ez nem olyan, mint amikor az ablaknak ütköztek a madarak nagy sebességgel és gyakran is pusztulnak. Tehát ez egy más jelenség. Itt inkább arról lehet szó, hogy amikor vergődik a madár, folyamatosan harcol a tükörképével, repül, neki repül az üvegnek, akkor például a faroktollak vége sérülhet meg, ami kedvezőtlenül befolyásolja ugye a repülési képességet. Ha annyira elfárad a madár, mert annyira küzd, akkor leeshet az autó mellé, és akár el is ütheti egy másik jármű, vagy könnyebben elkapják a ragadozó madarak. És hát nagyon érdekes, hogy én a világot járva több helyen szembesültem már ezzel, mert hogy mindenhol ugyanazok a biológiai szabályok érvényesülnek, tehát ugye láttam Ugandában nektármadarat így harcolni, aztán Kuwaitban is láttam, legalább egy fajt Izraelben, a sivatagban megálltunk, és akkor ott jött egy madárcsoport, és akkor ott is balhíztak. Tehát ez mindenhol jellemző. Szerintem a legdurvább ilyen eset az néhány éve, azt hiszem Baranya megyében volt, hogy egy irodai épület közelében volt a fehér gólyának a fészke, ott a hím és a tojó szépen együtt csinálta a dolgát, és jött egy pár nélküli hím. Ez nagyon jellemző a gólyákra, és megpróbálta elzavarni a hímet, és nagy balhé volt, és annyira fejidegesítette magát ezen a fészek tulajdonos hím, hogy felfedezte a tükörképét a közeli irodai épület ablakába, és napokon keresztül ilyen 20-30 méterről teljes erővel belevágódott az ablakba. Azt hiszem egyet vagy kettőt be is tört, úgyhogy az nagyon ijesztő lett, szerencsére sem ember, sem a madár nem sérült meg, és ott is takarni kellett az üvegeket. De ezek szerencsének nagyon-nagyon szélsőséges esetek. Általában kis testű énekes madarakkal fordul ez elő, de ahogy ön is mondta a felvezetőben, nagyon idegesítő, amikor az ember dolgozna az irodában, és napokon keresztül, órákon át ott kint kopácsol a madár. Ha ez például egy harkály, Na, az nagyon ijesztő. Én már keltem úgy föl, és olyan volt, mintha egy ilyen akna csapódott volna, de amikor teljes erővel rávad az ablaküvegre egy harkály.
Nincs rá mód, hogy esetleg másféleképpen lehessen kondicionálni, mert az a helyzet, hogy azért a természet kínál alkalmazkodást, és esetleg bizonyos generációk után az ilyen típusú tükrökre egy kicsit, hogy lehetnének semlegesebbek, nem tudom, el lehet-e számolni?
Nem, semmi esély.
Semmi esély nincs rá.
Ugye itt nem csak az ablakokról van szó, hanem mondjuk a sötét metálfényezésű autókról. Uh-huh.